Gyönyörű reggel volt. Édes nyári illatok töltötték be a levegőt, de őrültsága szemében borús kifejezés honolt. Szomorúságát az a tény okozta, hogy valahol elhagyta a szemüvegét, anélkül pedig saját hasonlatával élve olyan vak volt, mint egy denevér. Élénken érezte a napsütést, amely elárasztotta a kertet, és szívesen kisurrant volna, hogy szeretett virágaival bíbelődjék. De mi haszna, akármilyen ügyesen surranjon is ki az ember, ha egyszer az egész világot egy elmosódott foltnak látja. Már jó pár perce áldogáltott, amikor megtörtént egyike azoknak a csodáknak, amelyek könyvtárakban oly gyakoriak. A könyvállvány egy rekesze minden előzetes jel vagy zaj nélkül elmozdult a helyéről, teljes tömörségében a terembe löködött, és egy dolgozó szoba félébe engedett bepillantást. Egy szemüveges fiatalember lépett be zajtalanul a nyíláson, a könyvek pedig elfoglalták az előbbi helyüket. Amint így egymás mellett álltak Lord Emsworth és az újonnan érkezett, a köztük lévő ellentét feltűnően csaknem drámaian hatott. Lord Emsworth olyan kimondhatatlanul szemüvegtelen volt, Rupert Baxter pedig a titkárja olyan aláhúzottan szemüveges. Lord Emsworth mindent rábízott Baxterre, mindössze az volt a kívánsága, hogy békésen bíbelődhessék virágaival. Baxter, akinek ez nagyon megfelelt, szemrebben és nélkül vállalt mindent. Lőtávolba érve Baxter köhögött. Lord Emsworth az ismerős hangra megfordult, és lelkébe halvány reménysugár világított. Meg lehet, hogy Baxter kiválósága még az elveszett szemüveg megoldhatatlannak látszó problémáján is győzedelmeskedik. Baxter fiam, elvesztettem a szemüvegemet, Elhagytam valahol, nem tudom elképzelni, hol lehet, nem látta véletlenül? De igen, Lord Emsworth, felelte a titkár, e válságos pillanatban is tökéletes nyugalommal, ott függ méltóságot hátán. Az én hátamon? Na de ilyet? Őrlordsága megvizsgálta az esetet, és úgy találta, hogy Baxter állítása, mint mindig, tökéletesen megfelel a valóságnak. Köszönöm, Baxter, köszönöm, maga igazán megbecsülhetetlen. És Lord Emsworth boldogan mosolyogva, vidáman indult az ajtó felé, de napsugaras kedélyére felhő borult. Akármilyen bámulatra méltó is volt Baxter bizonyos tekintetben, néha kellemetlenkedni is tudott, és valami azt súgta Lord Emsworthnek, hogy most kellemetlenkedni fog. A kocsi pont 2 a kapu előtt lesz, mondta nyugodt határozottsággal. Kocsi? Miféle kocsi? Rupert Baxter megőrizte higgadtságát. Gazdája időnként próbára tette a türelmét, de ő ezt sosem mutatta. Lordságot bizonyára elfeledkezett Lady Constance-szel történt megbeszéléséről, amely szerint ma délután bemiltóztatik menni Londonba. Ön megállapodott Lady Constance-szel, hogy klubjában holnap vendégül látja ebédre Mr. McTodd-ot. Ki az ördög az a Mr. McTodd? Az ismert kanadai költő. Most már emlékezett Lord Emsworth. Arra is emlékezett, hogy ez a pokoli terv tulajdonképpen nem Constance húgától eredt. Az ötlet Baxteré volt, és Constance helyeselte. Ekkor a megtalált szemüveget arra használta, hogy sötét pillantásokat vessen rajta keresztül a titkárára. Az utóbbi hónapokban már különben is az volt az érzése, hogy ez a fickó, ez a Baxter hova tovább valóságos csapás lesz a háznál. Mindazonáltal Lord Emsworth egy percre átadta magát annak a kellemes ábrándnak, hogy elbocsátja. És felháborodása most olyan nagy volt, hogy ezúttal valami gyakorlati lépésre is elszánta volna magát ezügyben, ha e percben nem nyílik a könyvtár ajtaja, hogy újabb betolakodó jelenjék meg, akinek láttára őrlordsága harci kedve valamelyest lelohadt.
Oh, hello, Connie! Szólt bűntudatosan, mint egy kisfiú, akit rajta csipnek a lekváros bödön előtt. Mindig ilyen féleképpen hatott rá a húga. Lady Constance Keeble igazán megragadta az ember figyelmét. Feltűnően szép nő volt a 40-es évek közepén. Aki Lady Constance-et ismerte, aligha alkalmazta volna rá a szelíd jelzőt. Rendes körülmények között elég barátságos volt, de ha megtörtént nagy ritkán, hogy valaki ellenkezni próbált vele, akkor úgy viselkedett, mint Kleopátra, mikor bal lábbal kelt fel. Remélem nem zavarlak, szólt Lady Constance derűs mosollyal. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek, ne feledkezz meg róla, hogy neked ma délután Londonba kell menned, Mr. McTodd elé. Lord Emsworth elfordult az ablaktól, amelyből eddig panaszos, búcsúszkodó tekintettel nézegetett kifelé. Nézd, Cori, zsörtölődött. Tudod, hogy kide válhatom az ilyen író népséged? Már maga az is elég rossz, ha itt van a házban, de hogy még elébe is menjek Londonba? Mogorván rázta meg magát. Nagy elkeseredésére húgának az volt a szokása, hogy gyűjtötte az irodalmi kiválóságokat, és összezsúfolta őket a házban határozatlan időtartamú vendégeskedésre. Ez idő szerint például az mérgezte meg az életét, hogy Blendings egy bizonyos Aileen Peavy kisasszonynak szolgált hajlékul, akire ha csak rágondolt, kirázta a hideg. Akármilyen nyugodt volt Lady Constance ezen a reggelen, e szavakra vészes fagyosság áradt szürke szeméből. Bocsánat, szólt Baxter, szemüvegének egyetlen villanásával figyelmet keltve. Elfelejtettem megemlíteni, Lord Emsworth, hogy tekintetbe véve a kényelmi szempontokat, úgy intézkedtem, hogy Miss Halliday holnap felkeresi ön klubjában ebéd után 2 órakor. Szent Isten, Baxter! A megkínzott lord úgy megijedt, mint a vipera csípte volna meg. Ki az a Miss Halliday? Csak nem egy újabb írónő? Miss Halliday az a fiatal hölgy, aki Blendingsbe jön, hogy katalogizálja a könyvtárat. Katalogizálja a könyvtárat? Mi szükség arra? Mert 1885 óta nem volt katalogizálva. Na látja, mégis milyen pompásan megvoltunk anélkül is, mondta Lord Emsworth szélesen. Ne légy nevetséges, Clarence, szólt Lady Constance bosszusan. Egy ilyen nagy könyvtárat rendezni kell.
Ó, az ördögbe is, fakadt ki Lord Emsworth kétségbe esetten. Na hát, ha egyszer menni kell, akkor menni kell, mondta szomorú hallgatás után. De itt hagyni a kertemet, és ebben az időben Londonban főni...
Lady Constance bement a dohányzóba, amely tágas, barátságos, könyvekkel telerakott szoba volt, és ablakai olasz kertre néztek. A nagy kandalló majdnem egy egész falat foglalt el, előtte pedig lábait képzeletbeli lángok felé nyújtogatva ott állt Mr. Joseph Keeble. Mi újság, Joe? Kérdezte Lady Constance, és barátságosan mosolygott férjére. Mr. Keeble a torkát köszörülte, úgy látszott kissé nehezére esett a beszéd, és amikor megszólalt, nem arról beszélt, amiről szeretett volna, hanem olyan témáról, amit régebbi beszélgetéseik során már agyon csépeltek. Connie, megint arról a nyakékről gondolkoztam. Lady Constance nevetett. Ó, Joe, ne légy olyan csacsi. Ez a nyakék közel 20 000 fontba került, mondta Mr. Keeble azon a tiszteletteljes hangon, amelyen üzletemberek szoktak nagy összegekről beszélni. Tudom, a bankban kéne lennie. Joe, jegyezd meg még egyszer és mindenkorra, mondta Lady Constance, akinek kedvessége elpárolgott és hirtelen parancsoló és Kleopátra-szerű lett a modora, hogy azt a nyakéket nem fogom a bankban tartani. Mi a csodáért van az embernek egy gyönyörű nyakéke, ha állandóan egy bank páncélszobájában kell tartania? Most lesz a megyebál, azután az aglegények bálja, és egy szóval szükségem van rá.
Csönd lett,
Mr. Keeble most nagyon restelkedett, átkozott gyávasága megakadályozta abban, hogy egyenesen, férfiasan szóba hozza igazi, fontos mondani valóját, amely ránehezedett a lelkére. Mr. Keeble köhögött. Ez nem hasonlított ahhoz a határozott öntudatos köhögéshez, amilyet Baxtertől hallottunk a könyvtárteremben, hanem gyöngén folytottan hangzott, mint egy félénk juh bégetése. Connie, szólalt meg. Connie. E szavakra hideg fátyol ereszkedett Lady Constance szemére, mert valami hatodik érzék megsúgta neki, miről lesz most szó. Connie, ma reggel levelet kaptam Phyllis-től. Lady Constance nem szólt. A szeme egy percre felvillant, aztán megint befagyott, de hát nem csalta meg az ösztöne. Mr. Keeble részéről lánya nevének puszta említése is bátor cselekedetnek volt minősíthető, hiszen Lady Constance hangsúlyozottan kijelentette, hogy többé nem akar hallani róla. Felesége ilyetén elfogultságának élénk tudatában Mr. Keeble feladata nem volt szép nyári délelőtre való könnyű feladat.
Azt írja a levélben, folytatta Mr. Keeble, a szőnyegre szegezett szemmel és egyre pirosabb arccal, hogy a fiatal Jackson most vehetne egy nagy gazdaságot Lincolnshire-ben, azt hiszem, ha 3000 fontot tudna szerezni valahonnan.
Elhallgatott és lopva a feleségére nézett. Félelme igazoltnak bizonyult, Lady Constance meg volt fagyva. A Jackson név, mint valami varázslat, márvánnyá változtatta. Bizonyára lélegzett, de azt nem lehetett látni.
Hát én csak gondoltam, ő csak úgy eszembe jutott, az a gazdaság minden jel szerint hallatlanul jövedelmező. A jelenlegi tulajdonos csak azért akarja eladni, mert külföldre készül. Hát azt gondoltam, és tisztességes kamatot fizetnének a kölcsön után.
Miféle kölcsön után? Kérdezte szoborfagyosan, és éledni kezdett.
Nem adok kölcsönt nekik, egy pennit sem. Hát kérlek, ezen ne is vitatkozunk tovább. Remélem, nem vagyok igazságtalan, de azok után, hogy Phyllis viselkedett...
Lady Constance kiment a szobából.
Nagy csönd lett.
Mr. Keeble két kezére támasztotta a fejét, és hangosan felnyögött.
Hello, Joe bácsi!
Hirtelen megfordult, és minden különösebb gyönyörűség nélkül megpillantotta unoka öcsét, Frederiket, aki a széke mellett állt. Neheztelve nézett rá, hogy ráadásul a kétségbeesése mellett még meg is ijesztette. Nem hallotta, mikor kinyílt az ajtó. A símahajú ifjú úgy termett ott, mintha csak sűjesztőből bukkant volna fel.
Ugyanis az ablakon jöttem be, magyarázta Frederik őméltósága. Joe bácsi, mondok valamit.
Na mi az?
Joe bácsi, adhatnál nekem 1000 fontot kölcsön?